Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
Az MBH Bank kiadta a tavalyi évre vonatkozó fenntarthatósági jelentését, ez a 2022-es legfontosabb elért eredményeket, fenntarthatósági célokat tartalmazza, és most erről a jelentésről fogunk beszélgetni Szege Györggyel, az MBH Bank ESG és fenntarthatósági igazgatójával, aki itt van a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Beszélgettünk itt az interjút megelőzően, és azt mondtad, hogy egyre több a teendő, konkrétan ennek a jelentésnek az összeállításával is elég sok volt a macera. Mennyi ideig készült egyébként, és mekkora csapatnak kellett ezen dolgoznia?
Hát az, hogy mennyi ideig készült, azt csak félve merem elmondani, mert azért ez hónapokba telt, és azért mondtam ezt a jelzőt, hogy félve elmondani, mert nagyon-nagyon sok területnek kell ebben a témában részt vennie, tehát ez egy tényleg egy nagyon komoly csapatmunka. Viszont ugyanakkor azok az adatok, amik egy ilyen jelentés összeállításához szükségesek, nagyon nehezen szedhetőek össze a rendszerből. Szoktam azt is mondani, hogy ugyebár most már három bankból egyesültünk, és mondjuk a tavalyi jelentés még leginkább pénzügyileg az MKB Bank, illetve a Budapest Banknak az adatait érintette, de azért mindkét banknak különböző rendszerei vannak, ezeket nem lehet csak egy gomnyomásra összeszedni, és ezért tart ilyen sokáig. Vannak úgynevezett piaci benchmarkok is, amik azt mutatják, hogy az első fenntarthatósági jelentésnek az összeállítása az akár másfél évet is igénybe vehet egy vállalatnál, a második az már lecsökken egy év alá.
Ez hanyadik volt itt? Az MBH Banknak nekünk az első, csak hogy így összesében mondjuk az MKB-t idevéve.
Hát nekünk ez a második volt már, és korábban is voltak már fenntarthatósági jelentések, amiket akár a Budapest Bank kiadott, de most már évek óta egy meghatározó standardek szerinti jelentést, nemzetközi standardek szerinti jelentési formát kell kiadni, és ezért különleges, és ezért nehéz ezeknek az adatoknak az összegyűjtése, mert hát olyan nem, sok esetben nem pénzügyi adatokat gyűjtünk, ami mondjuk nincs letárolva még egy külön rendszerbe, és ezeket egyesével kollégáknak kell kigyűjteni, összegyűjteni.
Meg gondolom az is felmerülhet, hogy amikor még nem volt annyira fontos a fenntarthatóság, vagy nem is számítottak arra a kollégák, hogy majd kell készíteni egy ilyen jelentést, nem is lettek dokumentálva az adatok.
Így van, pontosan, tehát most csak, hát hogyha ilyen egyszerű példákat szeretnék mondani, hogy HR oldalról rengeteg adatra van szükség egy fenntarthatósági jelentéshez, és nem csak azt kell megmondani, hogy pontosan főre mennyi volt a banknak a létszáma, hanem nyilván egy nemek szerinti arányt is meg kell mondani, életkorsávok szerint is meg kell határozni, de például azt is meg kell mutatni, hogy ki van határozott, határozatlan idejű szerződéssel, gyakornokként, kinek, hány embernek mondtak fel. Ezeknek a többsége azért még mindig egy olyan adat, amivel egy vállalatnak rendelkeznie kell, csak nagyon-nagyon széles körű az adatoknak a körre, és nem biztos, hogy minden csak egy gomnyomással kinyerhető.
Tehát akkor itt a humán erőforrás részről beszéltél, ezt is nagyon aprólékosan kell, és egyébként ez összességében hogyan csatlakozik a fenntarthatósághoz, hogy itt milyen célokat tűztök ki, hogy bővüljön a létszám, egyre több gyakornok legyen, vagy konkrétan ezen a ponton mit jelent a fenntarthatóság?
Ugyebár a fenntarthatóság ennek az bizonyos ESG-nek egyik lába. Én azt szoktam mondani, hogy a fenntarthatóság az mondhatni kevesebb, mint az ESG. A fenntarthatóság az leginkább az E betűbe tartozna bele, vagy oda lehetne besorolni. Viszont amikor ESG-ről beszélünk, és egy vállalatnak az ESG mondjuk azt, hogy megfeleléséről, akkor a social, illetve a governance részével is foglalkozni kell. És az ESG az pont annyi, azáltal több egy fenntarthatóságnál, hogy nem csak azzal foglalkozik, hogy én mennyire zöld vagyok, tehát mennyire figyelek oda, hogy zöld energiát használok, zöld ügyleteket finanszírozok, hanem úgymond egy munkavállalói jólét, a munkavállalói összetételre, ugyebár ez az egyenjogúság, és a többi, és a többi, és ez a fajta új szemlélet határoz meg olyan mutatókat, olyan adatokat, amiket közzé kell tenni. Nincs sok esetben meghatározva az, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, tehát nem attól leszünk fenntarthatóbbak, hogy több a gyakornok, hanem mondjuk attól leszünk ESG kompatibilisebbek, hogyha mondjuk a a nemek aránya az közel azonos, akár dolgozói, akár felsővezetői, vezetői szinten. Tehát ne legyen mondjuk egy nagyon nagy eltolódás, csak most mondtam egy példát a férfiak irányába, vagy akár a nők irányába is, hanem sokszor
kiegyensúlyozott
ez kiegyensúlyozott, így van.
Tehát akkor ez a ESG-nek a social lába, hogyha a konkrét fenntarthatósági lábat figyeljük, akkor mik voltak azok a legfontosabb pontok, amiken belül össze kell gyűjteni az adatokat?
Az egyik talán a zöld hitelezés, ez amit fontos megjeleníteni egy ilyen jelentésben, hogy mi, mint bank értelemszerűen, ugye már a hitelezésen keresztül igen nagy hatással vagyunk a gazdaságra, ezért, hogy mekkora hitelállománnyal rendelkezünk. Ennek az összegyűjtése azért értelemszerűen egy fokkal könnyebb, mint mondjuk akár egy mélyebb háradatnak az összegyűjtése, de ugyanakkor azt is meg kell jeleníteni, hogy mi magunk, mint bank, mennyire vagyunk zöldek. Sokszor ezt úgy szokták megjeleníteni, vagy az a legegyszerűbb mérőszám, amikor ezt az úgynevezett karbonlábnyomot határozzuk meg, hogy azt a kibocsátást, azt a széndioxid kibocsátást, amit mi kibocsátunk azáltal, hogy vállalati autóink vannak, vagy azáltal, hogy villamos energiát vásárolunk, és még hasonló.
Vagy azáltal akár, hogy egyre kevesebb papírt használtok, hanem digitális csatornákon.
Így van, pontosan, és egy ilyen fenntarthatósági jelentés azért fontos, és mindig azt szoktam mondani minden egyes vállalatnak, hogy független attól, hogy egy jogszabály most még azt írja elő, hogy csak most mondok egy példát, 500 fő feletti foglalkoztatotti létszámmal rendelkező vállalatnak kell ezt készítenie, de törekedjen mindenki, hogy minél hamarabb képes legyen egy ilyen riportot összeállítani, mert ilyen adatokat is meg kell jelenítenie. Nekünk majd a hitelezésbe, meg hát már most is azért, hogyha ilyen adatok állnak rendelkezésre egy vállalatról, az nagyon hasznos és nagyon fontos, mert pont ebből tudjuk lemérni azt, hogy ki mennyire zöld. És még egy gondolat, hogy a fenntarthatósági jelentésben ezeket az adatokat, vannak olyan kulcsfontosságú adatok, mint például kibocsátás vagy papírhasználat, amit évről évre ugyanúgy megjelenítünk, és akkor egy tendenciát kell látni.
Nyilván a csökkenés, mondjuk a papírhasználat.
Pontosan.
Ez egyébként kiviláglik, vagy hogyan értékeled a jelentést így összességében, hogy előrelép egyértelműen a bank ebből a szempontból?
Igen, folyamatosan, igen, abszolút, abszolút. Nyilván a fúzió az egy picit nehezítette ezt a folyamatot, nem azt mondom, hogy elvitte a fókuszokat, de azért sok más fontos fókusz volt, de tavaly, amikor létrejött ez az úgynevezett ESG terület nálunk, elfogadtuk az ESG stratégiánkat, akkor pont az volt a cél, hogy gyakorlatilag a mindennapi munkánknak részévé váljon ez az ESG, vagy akárha csak egyszerűen fogalmazom, a fenntarthatóság, és odafigyeljünk ezekre a témákra.
Ha már fókusz, mennyire tudott fókusz lenni az elmúlt időszakban, tényleg a zöld hiteltermékek fejlesztésén, ez megrekedte, vagy egyenes utat láthatunk?
Én azt mondom, hogy egyenes utat, és itt a hangsúlyt a fejlesztésre helyezném, azért, mert hitelezési oldalon azért van... Én azt mondom, hogy jön magam a bankszektornak egy lemaradás, ami érthetően magyarázható a nagyon magas kamat környezettel. Viszont arra volt nekünk lehetőségünk, meg én azt gondolom, hogy sok mindenki másnak is, hogy az alapokat lefektessék. Mert az, hogy zölden hitelezzünk, az sokszor el szoktam mondani, hogy nem megy egyik napról a másikra, mert...
Hát akarnia kell az embernek zöld célra felvenni finanszírozást.
Egyrészt igen, másrészt pedig finanszírozói oldalról ezt az úgynevezett greenwashingot kell elkerülni, tehát az, hogyha én egy...
Ez ilyen sportwashinghoz hasonlít, vagy nem?
Hát ez a, ugyebár, tehát ha én azt mondom egy ügyletre, hogy zöld, akkor az tényleg a jogszabályok alapján is zöld.
Akkor végül is igen, tehát hogy sokan ezt így felhasználják, hogy azt mondják magukról, hogy zöldek, és akkor a brandjüket építik, vagy jó hírnevet szereznek maguknak, közben meg a valóság lehet mást akar.
Igen, így van, és nekünk azért erre oda kell figyelni, és egy hitel kihelyezés az egy nagyon hosszú folyamat, tehát hogy hetek, hónap, főleg egy vállalatról beszélünk, akkor tényleg hónapokról is beszélhetünk, és nagyon sok olyan pont van, ahol oda kell figyelni arra, hogy azok az adatok, amiket benyújtanak, amiket vizsgálni kell, ki azt, hogy validálja, és még számtalan ilyen dolgot lehetne, és ezeket az alapokat kellett lefektetni, ezeken én azt mondhatom, hogy túl is vagyunk már nagy részt, mert megvannak azok a belső szabályzatok, amik összhangban vannak mindenféle nemzetközi, vagy főként EU-s, mindez az úgynevezett EU taxonómia, Magyar Nemzeti Banknak van egy úgynevezett zöld ajánlása, tehát rengeteg ilyen jogszabály rendelet van, aminek meg kell felelni, de ennek ott kell lenni a szabályzatokban, hogyha egy adott elemző, vagy éppenséggel egy referens, aki előterjeszt egy ügyletet, akkor az mondhatni pontról pontra be tudja tartani, és ne legyenek ilyen kilengések.
Elkészült tehát az MBH Bank fenntarthatósági jelentése, most a zöld hitel termékekről kezdtünk el beszélgetni, folytatjuk ezt a témát az MBH Bank szakértőjével, Szeged Györggyel, az ESG-s fenntarthatósági igazgatóval. Tartsanak velünk, a hírek után jövünk vissza.
Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.